Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosan az aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt az általános iskolai beiratkozásokról beszéltünk, illetve a szabályozásnak a különböző problémáiról, és hogy sorban haladjunk, ugye most ismertették a középiskolai felvételéken kapcsolatos statisztikai adatokat, hogy ezek szerint a helyzet egyáltalán nem rossz, sőt, kifejezetten eredményesek voltak a diákok, mégis van egy meglehetősen nagy tömeg, akit nem vettek fel sehová sem. Mire számít? Önökhöz fog érkezni ebből néhány ügy?
Biztosan, igen. Igen, ez megint egy olyan kérdés, amit vizsgálnunk kell. Érdemes elemezni az adatokat, hogy mi is történt itt, vajon mi motiválta a szülőket, amikor a döntésüket meghozták az iskola kiválasztásánál, milyen volt az információ áramlás, történt-e valami más a korábbi évekhez képest. Megint egy kicsit azt látom, hogy az oktatási változtatások, az ezzel kapcsolatos szabályok és az ezzel kapcsolatos információk egyszerűen nem juthattak el rendesen a szülőkhöz, és ez kétségtelenül okozott zavart a rendszerbe. Érdemes ezt a helyzetet újra leülni, elemezni, és hát ne hagyni, hogy gyerek iskola nélkül maradjon, aki tehetséges.
Egyébként az oktatási jogok szempontjából vizsgálható, vagy vizsgálnia is kell, hogyha mondjuk egy szülő azt mondja, hogy egész egyszerűen nem volt annyi információja, hogy jó döntést, vagy egyáltalán megfontolt döntést tudjon hozni?
Persze. Hát elvárjuk az állampolgároktól, hogy hozzanak felelős döntést. A legmagasabb szintű törvényünkben benne van a törvények betartásának a kötelezettsége. Az állampolgár csak akkor tud felelős döntést hozni, ha ezt információ birtokában teszi. És kétségtelenül olyan időszakokban, amikor a változás gyors, ilyenre volt példa a rendszerváltás óta sok alkalommal és sok területen, akkor az várható el az államtól, hogyha nagyon kevés az idő arra, hogy az emberek megismerjék az új rendszert, akkor viszont nagyon intenzív információ áramoltást kell elindítani azért, hogy az emberek ezt megértsék. Ha több idő van, akkor kétség, de előbb-utóbb eljut az információ, és a döntéseket felelősen meg lehet hozni. Tehát minél rövidebb az átállás, minél rövidebb idő áll rendelkezésre, annál többet kell az emberekkel beszélni azért, hogy ezt világosan értsék, tudják, fölismerjék a döntési alternatívákat, és képesek legyenek a saját helyzetüknek megfelelő lehető legjobb döntést meghozni, vagy a gyerekükre vonatkozó lehető legjobb döntést meghozni. Tehát nem teheti meg egész egyszerűen az állam, hogy az információt lelassítja, hanem éppen, hogy föl kell gyorsítani annak érdekében, hogy felelősen döntést lehessen hozni.
Ön szerint a felsőoktatási rendszer átalakítása ügyében kialakult viták, itt ugye a hallgatói szerződés volt, vagy talán a hallgatói szerződés még mindig a legvitatottabb kérdés, a leginkább vitatott kérdés, bár ez ügyben ugye van elmozdulás. Mennyire ugyanez a probléma?
Ugyanez a probléma. Hát azt érzékelte aztán a kormány is januárban, hogy érdemes tárgyalni a hallgatókkal, mert valami félrement, valami félrecsúszott. És el is indultak a tárgyalások. Azt látni, hogy a hallgatói javaslatokat be tudtak emelni a megállapodásba. Tehát lehet a hallgatókkal tárgyalni, azt is megjegyzem halkan, hogy hallgatói szerződésekről beszélünk, vagy hallgatói helyzetekről beszélünk, és a jövőre próbálunk kitalálni valamit, én szívem szerint bevonnám a középiskolásokat, ugyanis az ő bőrükről van szó. Ma a hallgatók tárgyalnak olyan ügyekről, amelyekre rájuk már nem fog vonatkozni. Tehát én a középiskolásokat, az ő szüleiket szívesen látnám tárgyaló, aztán ez egy másik kérdés, hogy ez hogyan valósítható meg, de azt gondolom, hogy ők nem nagyon kihagyható. Tehát inkább szélesíteni kellene a tárgyalóasztalt, és behozni ide, akit érint, mert hogy nagyon sokan vannak, akiknek vannak jó ötleteik, sok mindent elfogadnának, értelmes vita folyhatna arról, hogy mit is kellene a hallgatónak visszaadni abból, amit a társadalom neki ad, amikor ő tanul, mert hogy itt elcsúszott a történet. A kormányzat ráadásul nem vette észre, hogy a röghözkötés, mint szó, az rátapadt erre a szerződésre, és ebből jól nem lehet kijönni. Itt most azt látni, hogy a tárgyalások vége fele már minden kifejezést keresnek, csak hogy ne ez tapadjon rá. Érdemes lenne meghallgatni az érintetteket, mert mondom, egész jó ötleteik vannak.
Önt egyébként bevonták, most a hallgatókra gondolok, hogy az ő szüleikre ebbe a folyamatba, amit tárgyalásokként elindult?
Nem is kellek én ebben, azt gondolom. Ez egy érdekvita. Én meg jogvitákat folytatok le, hogy kinek mi az érdeke, azt fogalmazzák meg, és gyúrják le a másik oldalon. Ez egy különleges, ez olyan, mint a szakszervezetek és a munkaadók vitája, ez nem egy jogi típusú vita.
Ha már jogvita, és talán nem jogi típusú ez sem, de hogy itt az elsősök ügyében, ugye az általános iskola elsősök ügyében ön is utalt rá arra, hogy ez most nyilván egy egyszeri évfolyam, amikor összetorlódott gyakorlatilag két évfolyam, és valószínűleg most egy egyedi megoldás szükséges. Egy kis kitérővel ugye a hallgatói szerződések ügyében elképzelhető, hogy lesz egyetlen olyan évfolyam, amelyiknek ugye van hallgatói szerződése. Előtte sem volt ilyen, és lehet, hogy utána sem lesz ilyen. Ez jogilag értelmezhető? Nyilván értelmezhető, de fordulhatnak ezzel önhöz?
Fordulhatnak, igen. Ez szerintem meg fog maradni bibircsóként ezen a korszakon. De érdemes túllépni, vagy egy más pályákat keresni. Most már mondom, a kormányzat érzi, hogy ebből vissza kell vonulni, de egy dolog megmaradt, és ez folyamatosan a politikai diskurzus középpontjában van, a felelősség kérdése, ami mondjuk egy konzervatív ember számára teljesen világos, hogy ott van valahol az értékrendben elől, adjon vissza valamit a diák abból, amit a közösség ad neki, vagy azért, hogy tanuljon. És azt gondolom, hogy ezzel a mondattal nagyon nehéz vitázni. Ha van pénzünk, akkor persze szórhatjuk, adhatjuk különösen, de az adatok azt mutatják, hogy egy mai egyetemista azt a pénzt, amit az állam az ő diplomájába fekteti be, azt 15-ször adja vissza. Nem tud maga mondani nekem most egy olyan gazdasági befektetést, ami ilyen szorzóval térül meg. A saját nyeresége, a diák saját nyeresége ebből a szempontból 10-szeres. Tehát a társadalomnak 15-ször adja vissza az ő nyeresége ebből az élete végig, vagy a nyugdíjas koráig tartó időszakban 10-szeres. Tehát én azt gondolom, hogy visszaad ő. Hát 5-ször annyit, mint Ludas Matyi. Tehát nem biztos, hogy érdemes egy most már szerződésecske, nyilatkozatocska alapján 1000 forintocskákról beszélni. Ha ezeket az adatokat mondjuk kihoznánk az egyetemre, ezek egyetemi kutatások, kihoznánk egy kicsit, és bevinnénk a közpolitikai életbe, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy a mi egyetemistáinkkal nagyobb szolidaritást kéne vállalni. Nem szerződéssel megfogni őket, hanem ezzel a ténnyel, hogy bízunk benned, hiszen te is adsz vissza, és te is jobban jársz. Ez szintén egy szerződéses, viszont csak egy, nem tudom, egy kézfogásosabb, kevésbé papírszagú, és kevésbé röghözkötést eredményező szerződés lehetne, és kiderülne, hogy mindenki jól jár. Csak ha érzelmi oldalról közelítjük meg, és azt mondjuk, adjon vissza valamit, ami mondom, igaz, csak visszaad, akkor kiderülne, hogy egész más pályákon lenne a diskurzus. Akkor már nem vitatkoznánk azon, hogy milyen nyilatkozatot vagy szerződést írjon alá, vagy hogy milyen munkahelyet kínál cserébe a szerződésért az állam majd az elkövetkezendő 20 évben, hanem ilyen bizalmi viszonyon épülne szépen, és elképzelhető, hogy a fiatal elmegy 10 évig kipróbálni magát a világba, majd visszajön, és azt a 15-szörös szorzót, azt meg úgyis leteszi az asztalra.
Ön lát arra esélyt, hogy ez a fajta bizalmi viszony felépíthető még most is, miután ugye volt már hídfoglalás, előadófoglalás, tárgyalások, szóval kiépíthető ön szerint?
Szerintem nincs más út. Nincs más út. Az oktatásunk, ráadásul a felsőoktatás összecsúszik a közoktatással, mert az érettségi dönti el, hogy ki megy el egyetemre. Ezt egyben kell tudni kezelni, és ki kell tudnunk építeni ezt a bizalmi viszonyt. Gondoljon bele, hogy az oktatás az óvodától az egyetemig egy olyan szféra, amely versenyez más szférákkal. Versenyez az egészségüggyel, a rendőrséggel, a közigazgatással. És míg az szinte az összes többi szféránál meg tudjuk mondani, hogy az adott területnek mi a célja, rendőrségnek a bűnüldözése, vagy a bűn megelőzés is bizonyos mértékben, az egészségügynek a gyógyítás, addig az oktatásnak nem tudjuk megmondani a célját. Nem tudjuk, hogy miért oktatunk. 1300 milliárdot költünk az óvodától az egyetemig minden évben. És csodálkozunk, hogy az oktatás szférája az mindig hátrányban marad az összes többivel szemben. És pusztán erről van szó, hogy nem tudjuk megmondani, hogy miért csináljuk. Nincs ebben konszenzus, nincs ebben bizalomépítés. Arról rengeteget vitatkozunk, hogy hogyan. erkölcstantanítsunk, testnevelés óra legyen, és akkor vissza tudunk menni az elmúlt 20 évben, az összes pedagógia programot elő tudjuk citálni. Ez mind arról szól, hogy hogyan, vagy arról szól, hogy mit, de nem arról, hogy miért. Ha nem találunk közös mondatokat arra, hogy ezt az egészet miért csináljuk, akkor nehéz lesz bizalmat fölépíteni, de mondom, egész egyszerűen erre fogunk rákényszerülni, hogy ezt a miértet föltegyük, és a miértre keressünk válaszokat. Ha vannak válaszok, akkor onnantól kezdve ki fog derülni, hogy a tanárok profik. Soha senki nem nevezte őket profinak az elmúlt 22 évben. Pedig azok, hogy képesek tanítani, hogy a gyerekeink nem koloncok, hanem olyan gyerekek, akikből valamit tudunk gyúrni közösen, hogy a szülők nem ellenségek, hanem partnerei tudnak lenni az iskolának, azért, hogy az jobban tudjon működni. Hát a bizalom nélkül, ha bizalom nem lesz kötőszövet ebben, akkor egész egyszerűen a dolog szétporlik. De én egész jó jeleket látok, hát az, hogy azért diákok szerveződnek, hogy a szülők szerveződnek, hogy megfogalmazzák aggályaikat, ki durvábban, ki szebben, de én azt gondolom, hogy soha nem volt alkalom arra, hogy ilyen jól egymásra találjanak szülők, diákok, egyetemisták, oktatók, tanárok, mint ma.
Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa az Aréna ma esti vendége, és hogyha már itt az imént említette a rendőrséget, bűnt egy picit, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy program indul az iskolai egyrészt agresszió visszaszorítására. Ugye az elmúlt napokban több konferencia is és több szakmai beszélgetés is foglalkozott a különböző formáival ennek. Mi ennek a programnak a célja?
Már régóta foglalkozom az iskolai agresszió kérdéskörével, és ennek csak egy szegmensét láttuk igazán jól. 2009-ben a gimnazistákat mértük, és egy olyan teljes képet kaptunk erről a világról, ami arra indított bennünket, hogy érdemes egyrészt megnézni a kisebb korosztályokat, meg nem csak az adatokat megnézni, hanem meg arról beszélgetni, hogy mi legyen, mit tegyünk. Tanárok százai keresnek meg bennünket, elmondva, hogy tehetetlenek, hogy nem tudnak megbirkózni az iskolai helyzetekkel, a diákok egymás közötti erőszakos cselekményeivel. És azt látjuk, hogy nem is kaphatnak szakmai segítséget, mert nincs ilyen. És az volt a javaslatom, hogy egy központi kiemelt programot indítsunk el, ami 3 pillérből állna az én javaslatom szerint. Az egyik az, hogy 1-4 osztályra ne találjunk ki semmit, meg nem érjük őket. A finneknek van egy zseniális programja, amit amikor mi elnökök voltunk, akkor én a magyar delegáció tagjaként végighallgattam a finn miniszterasszonyt. Csatlakoztak hozzá a svédek, a hollandok, és velem szembe ült a belga miniszter, aki azt mondta, hogy Belgium is csatlakozni akar hozzá. Mi megnéztük ezt, és adaptálható magyar viszonyok közé, és az én tervem az az, hogy meggyőzzem az oktatáspolitikát, hogy érdemes a finn modellt ebben átvenni, mondom, 1-4 osztályban.
Milyennek a lényeg egyébként, bocsássa meg, tehát az 1-4 osztályban is mi a lényeg a programnak, ennek finn módszernek?
Bekerül a teljes tananyagba, interaktív, tehát használják az infotechnológiai eszközöket, különböző szituációs játékokat. A turkui egyetem professzorai találták ki, vagy fejlesztették ki 10-12 évvel ezelőtt, és a mai finn, svéd és holland adatok szerint, akik ebben részt vettek, azoknak az agressziós szintje minden elkövetési formában alacsonyabb, mint azon társai, akik ebben nem vettek részt. De azt gondolom, hogy ne fejleszünk ki valami magyart, hanem finn barátainkat hívjuk meg. Én megtettem, és nagyon segítőkészek, nagyon szívesen a rendelkezésünkre állnak. 6-osok, 7-esek vizsgálatát ezt megcsinálnánk, mert a gimnáziumi vizsgálat nem tudtuk bevonni a szülőket. Gimnáziumban azért a szülő-iskola viszonya nem olyan szoros, de én azt látom, hogy érdemes a szülőket megkérdezni, ráadásul ők is tudnak elkövetők lenni, tehát ezt az oldalt érdemes lenne vizsgálni, és ennek a vizsgálatnak az egyik szegmense az az internetes zaklatás lenne, ami ugye nem iskolai agresszió, de 1000 szállal bekötődik, vagy becsatornázódik az iskolába, illetve a diákokat érint. És az amerikai adatok riasztóak.
A magyarok is,
csak a magyarokról alig tudunk valamit. A magyar adatokban tudja, mi a riasztó, én 46 éves vagyok, és ezt a területet szinte alig értem. Felhasználó vagyok bizonyos mértékben, de a gyermekeink, és most a magyar gyerekekről beszélek, élnek, lubickolnak ebben a világban, amiről nekünk halvány lila gőzünk sincs, hogy mi történik ott, hogy mik ott a szabályok, hogy mi lesz a gyerekkel, hogy milyen erkölcsi normákat állítanak föl maguknak. Nem tudjuk befolyásolni ezt a területet, és engem személy szerint riaszt. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha megtanuljuk, hogy mi történik ott, akkor talán a gyerekeinknek tudunk segíteni.
Egyébként erre lesz külön egy program, hogy a szülők megtanulják, vagy a tanárok megtanulják ezt a világot, hiszen épp a, ugye mi itt hivatkoztunk magyar adatokra, a héten volt egy olyan konferencia, ahol épp az online zaklatás témakör volt ugye napirenden, és valóban riasztó számokat mondtak ott a szakemberek. Tehát láthatóan ez egy legalább olyan markáns része ennek az iskolai agressziónak, mint mondjuk a fizikai agresszió. Tehát lesz erre külön program, hogy a tanárok az oktatási jogok biztosa, és a szülők megtanulják, hogy ott hogy kell viselkedni?
Én azt remélem, hogy igen, ott voltam ezen a konferencián én magam is. Az én célom az az, hogy egyelőre a mélyből fölhúzzuk, hogy miről beszélünk. És az én tervem az, hogy létrehozunk egy egyetemi tudásközpontot 4 egyetem összefogásából, ahol összegyűjtünk minden tudást, ami létezik Magyarországon, Európában és a tengeren túlon. Hogyha bármelyik tanár, szülő azt mondja, hogy bajban van, segítséget kér, megoldást keres, akkor ilyen egyetemi tudásközpontokban nagyon sok szakember, intézmény, szakma, civilek, egyházak összefogásából rendelkezésre álljon a lehető leggyorsabb és legszakszerűbb megoldás. Van, akinek civilre van szüksége, mert gondban van, van, aki hosszabb távú segítséget, van, aki orvosi segítséget igényel, álljon rendelkezésre egy nagy tudásbázis, amiből meríteni lehet. Ez így együtt állna össze egy központi programmá, és én azt tervezem, hogyha ez jól sikerül, és lesz Magyarországnak egy nemzeti stratégiája az iskolai agresszió visszaszorítására, akkor ez az elnökségünk idején kiderült, akkor európai barátainkkal összefogva közös pénzek, közös gondolkodás lesz, közös párbeszéd az európaiakkal, mert ez nem egy magyar ügy, és együtt sikeresebbek lehetünk, az iskolák kinyílhatnak a többi szakma fele, minden szakma azt mondta, hogy segít, olyan nyitottság és együttműködési potenciál van ebben a helyzetben, amit nem kiaknázni, megítélésem szerint bűn.
Egyébként volt egy mondata, és azon egy picit arra szerintem térjünk vissza, hogy azt mondta, hogy a tanároknak igazából nincsenek eszközeik. Ez mennyire oktatási jogi kérdés, illetve hogy látja, milyen eszközöket lehetne adni a tanárok kezébe, vagy csak nem látják, hogy vannak ilyen eszközeik? Tehát mi itt a legnagyobb probléma?
Nincsenek eszközeik, és azért nincsenek eszközeik, mert az agresszió az nem pedagógiai probléma, vagy nem csak. Ez ennél sokkal komplexebb. Olyan tudást és ismeretet igényel, amivel a tanárok nem rendelkeznek. Nem is rendelkezhetnek. Én szoktam könyörögni nekik, amikor azt mondják az eszköztelenségre, hogy intézkedjünk, hogy legyenek eszközei. Dehogy adjanak. Már kiderül, hogy ők nyomozók kell, hogy legyenek, pszichológusok kell, hogy legyenek, családsegítők kell, hogy legyenek, és még a fene tudja, hogy mit fognak majd elvárni tőlük cserébe azért, hogy oldják meg az ügyeket. Nem. A tanár szolgálatába, az iskola szolgálatába, a gyerek szolgálatába kell állítani nagyon sok szakma tudását, információját, segítségét. Kicsit olyan ez, mint a drog kérdése, a drogfogyasztás terjedése. Ez ott van az iskolában, de az a tanár nem tudja megoldani. Vagy a gyermekszegénység ellen nagyon sok tanár nagyon sok mindent tesz, de hát a jelenséget ők képtelenek felszámolni pedagógiai eszközzel. Na, ha fölismerjük, hogy a tanár eszköztelen, és sok mindenki a segítségére sietett, akkor azt gondolom, hogy nyitott kapukat döngetünk, és létre tudjuk hozni azt, hogy az iskola körül legyen egy nagy-nagy védőháló. Igazából a gyerekeink köré vonjuk ezt a védőhálót, és segítséget adhatunk neki akkor, hogyha baj van, vagy megelőzhetjük. És még ha így összefogunk, és nagyon sok pénzt is rendelünk mellé, akkor sem fogunk tudni minden ügyet megoldani. De ha nem is fogunk össze, és nem teszünk érte semmit, akkor a kudarc biztos.
A tanárok nagyon sokszor azt mondják, hogy ennek a védőhálónak az a része, amit mondjuk a nevelési tanácsadók, vagy az iskolai pszichológusok jelentenek, ez rendkívül hiányos. Hogy látja ezt?
Tudja, az a baj, hogy minden hiányos, de nem szabad abba az irányban indulnunk, hogy kitalálunk egy eszközt, mondjuk a pszichológusok hálózatát, és akkor ők meg majd mindent megoldanak. Hát lesz olyan iskola, ahol 6 pszichológus, 5 portás és biztonsági őr, meg teljes kamerarendszer és rácsok sem fognak lényegesen javítani a helyzeten. Másutt pedig nem kell pszichológus, mert nincs erre szükség, hanem egész másra van szükség. Van, ahol csak föl kellene festeni az útra néhány átjárót, hogy biztonsággal kelljenek át a gyerekek, mert az a legnagyobb veszély problémájuk. Tehát hogy olyan, hogy a megoldás olyan nincs. Pont ezt kellene összegyűjteni, a sok-sok Magyarországon egyébként meglévő jó megoldásokat, hogy aztán majd azt ki lehessen közvetíteni másoknak, vagy lehessen kombinálni őket. Ahol meg pszichológusra van szükség, ott kétségtelenül legyen. De nehogy úgy tekintsünk a pszichológusokra, mint villámhárítóra, és azt mondja a matek tanár, hogy na fiam, menj pszichológushoz, mert én matekot fogok tanítani neked. Nem, hanem hogy érezni lehessen, hogy ez a közösségnek az ereje, a szakmák összefognak, és mindenki egy kicsit sikeresebb tud lenni.
Egyébként itt ugye több pontot is említett, hogy hol van olyan a beszállási pont, ha úgy tetszik, ilyen hegymászó vagy tőzsdei nyelven. Ebben a kérdésben ugye szóba került a tanárképzés, ugye szóba kerültek a családok, ugye ezeket mind emlegette. Ön szerint hol van a dolognak a kulcsa, vagy úgy kérdezhetném, hogy hol van az a pont, ahol leggyorsabban lehet ön szerint sikert elérni? A leggyorsabban is nyilván éveket jelent, de mégis.
Helyben, az iskolák környékén. Kétségtelen a tanárképzésen is lehet változtatni, mindegyik, ez egy külön lépcsők, csak hát mi, ha most változtatunk, az a tanár majd ki tudja, mikor találkozik először ezzel a helyzettel, és az már akár késő is lehet. Nem, az iskolákban magukban. Ha rájönnek a szülők, a tanárok, a diákok, hogy beszélhetnek ezekről az ügyekről, akkor ki fog derülni, hogy nagyon jó ötleteik vannak. Ha csak cetliket vesznek a kezükbe, és az egyik felére fölírja tanár is, diák is, szülő is, hogy szerinte mi a gond az iskolában, majd megfordítja a cetlit, és mondjuk három pontba fölír, hogy mit kéne tenni annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon, akkor egy hatalmas kupac jó javaslat fog megszületni, és ez még nem is kerül pénzbe. Gyakran kiderül, hogy a helyi megoldások a lehető legjobbak helyben, és ezek viszonylag olcsók.
De kinek kellene ezt összegyűjteni? Tehát kinek kellene a cetliket kiosztani, majd összeszedni?
Nekem teljesen mindegy, hogy kinek. Ha a lelkész kezdeményezi, akkor tegye ő. Ha egy kortárs csoport ifjúsági szervezetnek a vezetője, akkor ő az igazgató, ha a tanítónéni, ha a szülői munkaközösség elnöke, ebből persze a polgármester, a helyi országgyűlési képviselő, ebből a szempontból mindegy, csak valaki, aki érzi azt, hogy van ebben lehetőség. És aztán, ha nem tudják helyben megoldani, akkor lehet a regionális szintre menni, lehet az legközelebbi egyetemet megkérdezni, van itt egy bajunk, kedves tanárképző docensek és professzorok. Hát van-e ötletük, hogy mit lehessen csinálni? Lehet, hogy csak 30 kilométerre van az egyetem. Vagy az egyháznak milyen válaszai vannak, a civileknek milyen válaszai vannak, a bírók mit mondanak erre, a rendőrök hogyan látják ezt az ügyet. Hát vannak válaszok, csak ezek mind kicsi torta szeletecskék, amelyek soha nem kerülnek egy asztalra.
Vannak jó példák, amiket lehetne népszerűsíteni?
Rengeteg. Olyan egymásra találások vannak szakmák között, hogy ez valami elképesztő. Tanulja voltam, létrehoztunk egy ilyen együttműködést, ahol egy ügyésznő, velem korú hölgy azt mondta, hogy végre beszélhetek tanárok, a szétfeszít engem az a sok ügy, ami bennem van. Látja a gyerekeknek az útját a kezdetektől egészen addig, hogy nem tud más tenni, mint vádat emel, és a mellette ülő bírónő mondta, hogy nem tudom, mint börtönbe küldeni, mert olyan ez a helyzet, pedig egy évvel ezelőtt ott ültek a magyar órán az iskolában. És ezeknek a tanároknak mesélték el a gyerekek történeteit. De nem volt fogalmuk arról a tanároknak, hogy a bűnnek milyen ez a dinamikája, ez hogy indul, és hova vezet, és hogy jut el odáig, hogy a gyerekek börtönbe kerülnek. Iszonyatosan sok mindent vissza lehet csatornázni segítségképpen a tanároknak, hogy ők lássák, tudják, hogy meglegyenek a mobil számok, kit kell hívni először, ha baj van, kitől kérjen tanácsot, ha úgy érzi, hogy nem látja pontosan a helyzetet, ki ugrik elsőre, ki hányan ülnek össze egy asztal körül, hogyha meg kell segíteni az igazgatót, vagy a tanárokat, vagy a családokat.
A gyerekek körében van fogadókészség?
Hogyne. Ők a legjobbak ebben. Ők fogalmazzák meg a legjobban azt a fájdalmat, amit az erőszak okoz bennük. A fizikai is, de a fizikainak sokkal jobban fáj nekik a méltóságuk megsértése, a megalázás, a kiközösítés, és ide csatlakozik nagyon erősen a cyberbullying, az internetes zaklatás. Nagyon sok diák azt jelezte nekünk, azért nem megy el suliba, mert éjszaka zaklatták az interneten, és nem akarják, hogy ez a suliba folytatódja.
És a másik oldalon, a zaklatók oldalán van fogadókészség ezekre a megoldásokra, amivel esetleg ők megóvhatók egy későbbi börtöntől?
Én azt gondolom, hogy igen. Civilek azt mondják, hogy nagyon sokat beszélgetnek zaklatókkal. Tehát ők maguk is áldozatok. Amikor gyerekekről beszélünk, akkor nincs nagyon tisztán elkövető és nagyon tisztán áldozat. Az elkövető is áldozat. És meg tudják jelölni az elkövetők, akik most börtönben vannak, hogy honnan fordulhattak volna vissza, ha van segítő jobb kezük. Tehát fiatalkorú elkövetőket kell megkérdezni a börtönbe, mert ilyen hajszál pontosan megjelölik, hogy ők hogyan fordultak volna vissza, és nagyon jó ötleteik vannak, hogy mit kéne tenni, hogy a társaik ebben ne kerüljenek be. De a diákok a legnyitottabbak erre. A cyberbullyingnál nem vagyok biztos benne, az internetes zaklatásnál, mert ott attól félnek a fiatalok, hogyha kiderül, hogy akár áldozatok, akár elkövetők, akkor ugye ezek a szülők, akik állandóan csak büntetnek, meg a tanárok azt fogják kitalálni, hogy leszedik őket a netről. Már pedig ők ettől rettegnek, hogy nem lesznek online, nem lesznek a többiekkel kapcsolatban, kikerülnek ebből a közösségből. Tehát meg kell nyugtatni a gyerekeket, hogy szeretjük őket, csak óvjuk őket, és nem drasztikus megoldásokat keresünk, mert akkor tiltott helyen fognak járni.
Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa volt az Arénak ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm.